A motoros rendőr halála miatt felmentették a Komárom-Esztergom megyei főkapitányt, távozik az őrezred két vezetője is. És felmentették a Honvéd Kórház osztályvezető főorvosát, és évelején lúgot itattak egy kismamával a szülés előtt. Szilvás Gombóc helyi Szilvából egy törvénymódosításnak köszönhetően környékbeli gazdáktól is vásárolhatnak az óvodák és iskolák. Bombariadó miatt kiürítették Párizs több emblematikus pontját, a fenyegetéseknek köze lehet ahhoz, hogy betiltották a burkát. Jó estét kívánok! Felmentették a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitányt Gorgos Ilics Fábián megbízatását indoklás nélkül vonta vissza az országos rendőrfőkapitány, de menesztése minden bizonnyal összefügg a tatai motoros rendőr egy hónappal ezelőtti halálával. Telegdi Zsolt egy zivatarban csúszott el az M1-esen, korábban többször is jelezte, hogy kopottak a gumiai, de nem történt semmi. Az ügy miatt múlt pénteken büntető feljelentést is tett az országos főkapitány. A belügyminiszter ma menesztette a köztársasági őrezred két vezetőjét is.
A motoros rendőr Telegdi Zsolt temetésén még beszédet mondott a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitány. Gorgos Ilics Fábián dandártábornokot ma menesztették.
A Magyar Köztársaság belügyminisztere országos rendőrfőkapitány úr javaslatára szeptember 15-i hatállyal visszavonta vezetői kinevezését a Komárom-Esztergom megyei rendőrfőkapitánynak.
A döntést a rendőrség nem indokolta, de menesztése minden bizonnyal összefügg azzal, hogy az elmúlt pénteken az ORFK már büntető feljelentést is tett a balesetben elhunyt tatai motoros rendőr ügyében. A budapesti katonai ügyészség azóta a nyomozást is elrendelte.
Hétfői nappal nyomozást rendelt el, szolgálatban kötelességszegés vétsége, valamint előjárói gondoskodás elmulasztásának büntette miatt.
A 33 éves rendőr motorjával augusztus közepén egy felhőszakadásban csúszott meg az M1-es autópályán. A szakértői vizsgálat megállapította, hogy a motor gumiai teljesen kopottak voltak, amit a rendőr hiába jelzett többször is feletteseinek.
Ebben megállapítja hivatalosan.
A család ezért újabb feljelentést tett halált okozó gondatlan veszélyeztetés miatt, mivel a vezetők utasították a fiatal rendőrt, hogy egy ilyen rossz állapotú motorral induljon útnak.
Ezt a parancsot ő nem tagadhatta meg, teljesítette, csak sajnos belehalt.
A mai nappal felmentették a köztársasági őrezred két vezetőjét is. Kardos Imrét, a személyvédelmi főosztály irányítóját, és Sevcsik László dandártábornokot, aki az objektumvédelmi főosztályt vezette. Menesztésüket nem indokolták.
Visszavonta a honvédelmi miniszter az Állami Egészségügyi Központ szülészeti osztályvezetőjének vezetői beosztását. Februárban ebben a kórházban itattak lúgot egy kismamával a szülés előtt. A folyadék szétmarta a nő nyelőcsövét, meg kell műteni. A honvédelmi minisztérium vizsgálata szerint Szekeres Imre akkori miniszter is mulasztott, mert nem rendelt el időben vizsgálatot.
Úgy működik, hogy ide megy be a fecskendővel, és akkor szépen a gyomromba.
Lázas és legyengült a luggal itatott kismama, ezért csak egy korábbi felvételen mutathatjuk. Itt arról beszél, hogy a szülésznőtől kapott kálium-hidroxidtól szétégett a nyelőcsöve, ezért átültetésre lesz szükség. A honvédelmi minisztérium vizsgálatot indított, és felelősségre vonást kezdeményezett az Állami Egészségügyi Központban.
A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere a mai nappal, szeptember 15-ével dr. Török Miklós, az Állami Egészségügyi Központ szülészeti nőgyógyászati osztály, osztályvezető főorvos munkakörére adott vezetői megbízását visszavonta.
A kórházban eddig csak két szakápoló és egy orvos kapott fegyelmit. A minisztérium korábbi közleménye szerint az ügyben Szekeres Imre volt miniszter is mulasztott, mert nem rendelt el időben vizsgálatot, és emiatt nem lehetett időben megbüntetni az osztályvezető főorvost. Arról, hogy fizete a kórház kártérítést, egyelőre senki nem beszél. Az asszony ügyvédje azt mondja, a délutáni újabb tárgyalás után sem tudják még, mikor kaphatnak kártérítést a kórháztól.
Semmilyen előrelépés nincs a tárgyalásokban. Gyakorlatilag 3 hónapja tárgyalunk folyamatosan, a kórház a felelősségét rendre elismeri, ezt írásban, szóban nyilatkozza, azonban ehhez képest semmit nem tesz annak érdekében, hogy a kártérítés kifizetésre kerüljön.
Úgy tudjuk, a család még egy hetet vár. Ha addig nem tudnak megállapodni a kórházzal, bírósághoz fordulnak.
A két legalsó jövedelmi kategóriába tartozók jövőre is kaphatnak távhő- és gázár támogatást. A Nemzeti Erőforrás Minisztérium államtitkára egy pécsi szociális konferencián azt mondta, hogy a gazdasági minisztériummal közösen dolgoznak a támogatás rendszerén, de annak mértékéről még nincs döntés.
A hétvégén már 13 ezer lakásban kapcsolták be a távfűtést Budapesten. A legtöbb helyen azonban hideg maradt a radiátor.
Az embereknek nagyon szűk a zsebük, és spórolni szeretnének.
A két felső jövedelem kategóriába tartozók távhő- és gázár támogatása már májusban megszűnt. Jövő januártól pedig azoknak is többet kellett volna fizetniük, akik a két alsó kategóriában vannak. Soltész Miklós államtitkár azonban ma azt jelentette be, hogy a támogatás továbbra is megmarad.
Hiszen a szociálpolitikának az egyik alapja az, hogy ne menjenek tönkre a családok, ne kerüljenek utcára, ne legyen olyan díjhátralékuk, amit már később képtelenség kifizetni és képtelenség rendbe tenni.
Ez több mint 1 millió háztartást érinthet. Ebben a két alsó kategóriában az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem kevesebb, mint a mindenkori nyugdíjminimum 2,5-szerese. Azaz, ahol ez az összeg 71.250 forint alatt van, ott január 1-jétől is igényelhető támogatás. Ennek mértékéről azonban még egyeztet a kormány.
Mától az iskolai és óvodai menzák közvetlenül a helyi gazdáktól is vehetnek húst, tojást, mézet, zöldséget vagy gyümölcsöt. Életbe lépett ugyanis az a törvénymódosítás, amely lehetővé teszi, hogy a helyben termelt élelmiszereket közbeszerzés nélkül vehessék meg a konyhák. A vidékfejlesztési miniszter bízik abban, hogy több ezren élnek majd a lehetőséggel.
A Mányi szilvából készül holnap a szilvás gombóc a helyi általános iskola diákjainak.
Gombaleves, főzelék, fasírta.
Ez volt a mai menü.
Ez a főzelék már az egyik környébeli gazda által előállított sárga borsóból készült. A gyerekeknek nagyon ízlett, mert szinte mindenki repetázott belőle. Ebben a Mányi iskolában mától mindent a helybeli gazdák által előállított zöldségből, gyümölcsből és húsból főznek.
Bokodi Sándor az a családi gazdálkodó, akivel a Mányi iskola az első között kötött szerződést. Tejet meg zöldséget szállít majd. Mindent maga termel. Azt mondja, boltban nagyon ritkán jár.
Egyik előnye, hogy megismerik a helyi ízeket a gyerekek, a magyar ízvilágot, a másik pedig a kereskedők ki vannak iktatva, a közbülső kereskedők.
Nagyon finom!
Ez a lehetőség mostantól adott minden iskolának, óvodának, szociális otthonnak is, a vendéglőknek is. Életbe lépett ugyanis az a szabály, amely lehetővé teszi, hogy közbeszerzési eljárás nélkül meg lehet venni a helyben termelt terményeket.
Mondjuk egy sárgarépának a számítások szerint 1800 kilométert kellett megtennie ahhoz, hogy a termelőtől, a szántóföldről eljusson a gyermekek asztalára, a tányérba.
Ezután nem kell messziről szállítani a zöldséget.
Bízunk benne és hisszük azt, hogy sokkal jobb lesz az étel, attól kezdve, hogy tudjuk, hogy mit eszünk.
Azoknak a kistermelőknek, akik megállapodnak valamelyik menzával, csupán regisztrálniuk kell magukat a mezőgazdasági szakigazgatási hivatalnál.
Szűcs Erika volt szociális miniszter, azt állítja, ő szerződésszerűen teljesített, amikor majdnem 5,5 millió forintot kapott a minisztériumtól, miután távozása után visszafoglalkoztatták. Az erről szóló dokumentumokat azonban nem tudta bemutatni az elmúlt 8 év gyanús ügyeit vizsgáló bizottságnak. Szűcs Erika szerződése az egyik olyan ügy, amelyet az elszámoltatásért felelős kormánybiztos vizsgált. Papcsák Ferenc szerint olyan munkára kötöttek vele szerződést, amelyre a minisztériumban 28 másik ember volt.
Az ülés elején felidézték, hogy Papcsák Ferenc elszámoltatási kormánybiztos vizsgálata mit állapított meg Szűcs Erika szerződéséről és a munkáról szóló összefoglalóról.
A 35 oldalas összefoglaló szerzői joga minimum kétséges, tartalma nem önálló szellemi alkotás, és értéke egyébként sem áll arányban az elszámolt és kifizetett 5 millió 400 ezer forint díjazással sem.
Szanyi Tibor szocialista politikus szerint a megállapítások koncepciózusak.
Szerintem a Rákosi Mátyás élne most dörzsölni a tenyerét, hogy hú a szentségét, hogy ez mind nem jutott neki eszébe, ami Papcsák államtitkár úrnak.
Szanyi felháborodottságában távozott az ülésről. A volt munkaügyi minisztert leváltása után a többi között sajtószemlével bízta meg a tárca. Bár szerinte ez sokkal több volt ennél, mert ő elemezte is a híreket.
Ez is egy érdekes kérdés szerintem, hogy egy szakminisztériumban meg kell bízni valakit azzal, hogy szakmai szempontból lefordítson sajtóanyagokat.
Arról, hogy mit csinált még Szűcs Erika 5,5 millió forint forintért dokumentumok vannak. Állítja az őt leváltása után visszafoglalkoztató Herzog László.
Ilyen anyag létezik, 148 dokumentumból áll.
Csak hogy ezeket ma nem látta a bizottság.
Miért nem hoztál?
Hát nekem nincs meg az öt kötet.
Miért nem kérte be a minisztériumtól? Gondolom, hogy ön ezt megteheti.
Nem, egyáltalán nem vagyok abban biztos, hogy a minisztérium nekem ezt kiszolgáltatja.
Az iratokat a bizottság bekéri következő ülésére.
A Nemzetbiztonsági Bizottság fideszes alelnöke szerint több állami hivatal és a parlament informatikai rendszere mellett egy újságíró levelezéséhez is hozzájutott. Az a hacker, aki Szilvási György ajánlásával dolgozott a Nemzetbiztonsági Hivatalban. Demeter Ervin azt mondta, hogy a férfi az adatokat nem csak Szilvásinak, hanem MSZP-s politikusoknak is átadta. A volt titokminiszter azt mondta, ismerte a hackert, és biztos benne, hogy semmi törvénytelenséget nem követett el.
Tehát készültek összegző jelentések.
Először a ma reggelben beszélt a Nemzetbiztonsági Bizottság fideszes alelnöke arról, hogy egy napilap újságírójának levelezéséhez is hozzáfért az a hacker, akit a volt MSZP-s titokminiszter ajánlott a Nemzetbiztonsági Hivatal vezetőjének. Demeter Ervin a Híradónak azt mondta, Szilvási György titokminiszterként többször találkozott a hackerrel. Szerinte egyértelműen bizonyítható, hogy Szilvási ismerőse állami hivatalokból és a parlamentből megszerzett adatokat továbbadta, törvénytelenül.
A hacker az állítása szerint minden betörésből származó információt átadott a Nemzetbiztonsági Hivatalnak, írásos dokumentumokból tudjuk, hogy átadott szocialista politikusoknak is.
A mindenségében biztos nem ismertem.
Szilvási György azt mondta, ismerte a hackert, és valóban ő ajánlotta az MBH-nak, de ő úgy tudta, az MBH engedélyével a férfi csak törvényes feltöréseket hajtott végre. Törvénytelen akcióról nem tudott, így szerinte Demeter Ervin csúszta.
Nem igazad az állítás, hogy a miniszter tudtával a Nemzetbiztonsági Hivatal utasítására bárki, akár belső munkatárs, akár külső munkatárs, a Demeter Ervin által említett törvénytelen akciókat végrehajtotta volna.
2006. szeptemberében maga Szilvási György jelentette be, hogy ismeretlenek betörtek több kormányzati szerv informatikai rendszerébe, és az UDZRT-t nevezte meg, mint lehetséges tettest. A cég ellen büntető eljárás indult, lefoglalták a szervereit, így tönkre is ment. Az UDZRT februárban jelentette be, hogy 1,5 milliárd forintos kártérítési pert indít az állam és a Nemzetbiztonsági Hivatal ellen.
Holnap reggel a ma reggel vendége lesz Szilvási György, 7:30 után az M1-en. A szocialisták szerint az első Orbán kormány idején kezdődött a devizahitelezés, és az általuk kinevezett Járai Zsigmond jegybank elnöksége idején futott föl igazán. Szanyi Tibor kampányfőnök ezért meghökkentőnek nevezte azt a kormányzati kommunikációt, amely az előző kabineteket teszi felelőssé a devizahitelesek helyzetéért. Szanyi szerint a mostani gazdaságpolitika drágítja a hiteleket, és a mindenkori kormány felelőssége a forint árfolyamának stabilitása. A vértesi erőmű fennmaradásáért demonstrált a Jobbik Kapolyi László cégének székháza előtt. Azért tüntettek, hogy tiszta széntüzelésű technológiával fennmaradjon az erőmű. A politikusok szerint a Fidesz és az MSZP együttműködve szalmatüzelésre állítaná át az erőművet, és ezzel megszűnne több száz oroszlányi bányász munkája. A tüntetők szerint azért ment csődbe a vértesi erőmű, mert Kapolyi cége felelőtlenül szerződött vele. A nyomozóhatóság ebben az ügyben bűncselekmény hiányában megszüntette az eljárást. Az Eiffel-toronytól a Notre-Dame környékéig több párizsi épületet és utcát is kiürítettek tegnap este, mert ismeretlenek összehangolt bombatámadással fenyegettek. Mindjárt mondom a részleteket, de előbb lássuk, hogy mi lesz még a híradóban. 10 000 köbméteres szeméthegy égtelenkedik a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkban, az önkormányzatoknak nincs pénze a rendrakásra. És a Szegedi Színház színpadán előadás közben esett össze Nagy László Zsolt, a fiatal színészen már nem tudtak segíteni. Kozma per ötödrendű vádlottja azt mondta, ő is hallotta, ahogy a társaság egyik tagja kijelentette, hogy Rafael Sándor elsőrendű vádlott szúrta le a kézilabdázót. Ma a tárgyalás harmadik napján kérdezték ki Rafael volt élettársát is, aki a hatodrendű vádlott. Ő azt vallotta, hogy Rafael véres ruhában vágással a fején ért haza tavaly február 8-án hajnalban, és vele volt német győző is. Ő vitte el a két férfit autóval Ausztriába. de a nő azt mondta, hogy nem gyanakodott semmire. Rafael Sándor hétfőn állt bíróság elé, nem tett vallomást, de továbbra is tagadta, hogy ő szúrta volna le Marian Kozmát. Vesztegetéssel vádolják Geiger Ferenc soroksári polgármestert egy nyilvánosságra került videón. A felvételen egy építési vállalkozónak nevezett férfi arról beszél, hogy önkormányzati megrendelésekért cserébe éveken át 10%-ot vissza kellett adnia a polgármesternek. Geiger Ferenc visszautasítja a vádat és feljelentést tett az ügyészségen.
Azt kérem, hogy a új ember zsebébe tettem. Olyan 5 év alatt kb. 25 millió forintot, az bűn. Lehet, hogy ez kevés volt. Nekem ugye igen azt mondta, hogy ezt a 10%-ot ő úgy osztja el, 5-öt megtart magának, 2 és felett az a Napolcnak, és 2 és felett az Rivásznak.
A TV2 Tények című műsorában tegnap bemutatott felvételen egy magát építési vállalkozónak nevező férfi arról beszél, hogy önkormányzati megrendelésekért cserébe 10%-ot mindig visszaadott a soroksári polgármesternek. 5 év alatt összesen 25 millió forintot. Geiger Ferenc visszautasítja a vádat, és rágalmazás miatt feljelentést tett.
Soha ettől az úriembertől, aki vállalkozóként meg van nevezve a hangfelvételen, semmiféle pénzt, semmiféle címen nem kaptam, nem kértem, és ő sem adott.
A videó megnevezett vállalkozó tagadja, hogy az az ő hangja, de nyilatkozni nem akart. A felvétel másik szereplője emlékszik rá, hogy volt ilyen beszélgetés közte és a vállalkozó között, de a részleteket már nem tudja felidézni.
Valami rémlik, de biztosan nem merek mondani semmibe sem.
Az üggyel kapcsolatban Egressy Antal, helyi fideszes polgármester jelölt a Híradónak azt mondta, a történteket a hatóságoknak kell kivizsgálniuk.
Elbúcsúztatták az Afganisztánba induló újabb 90 magyar katonát Kecskeméten. Hende Csaba honvédelmi miniszter azt mondta, a terrorizmus elleni harc nemzeti érdek, a magyar katonák azért vesznek részt az afganisztáni újjáépítésben, hogy ott egy stabil állam jöjjön létre. Október 1-től március 31-ig a magyarok veszik át a kabuli nemzetközi repülőtér vezetését, a kecskeméti repülőbázis parancsnoka Kilián Nándor Dandár tábornok irányítja majd a kabuli repteret. Az Európai Bizottság elnöke támogatja az igazságügyi biztos kezdeményezését, hogy vonják felelősségre Franciaországot a román és a bolgár cigányok hazatoloncolása miatt. José Manuel Barroso ugyanakkor azt mondta, hogy Viviane Reding nem akart párhuzamot vonni a II. Világháborús események és a mostani kiutasítások között. A bírálatokra reagálva Nicolas Sarkozy francia elnök állítólag azt mondta egy zárt körű ebéden, hogy fogadjon be az igazságügyi biztos romákat Luxemburgban, a saját hazájában. Bombariadó miatt tegnap este kiürítették az Eiffel-tornyot és több más párizsi középületet, köztük az egyik vasútállomást is. A fenyegetéseknek köze lehet ahhoz, hogy a szenátus tegnap megszavazta azt a törvényt, amely betiltja az iszlám nők egész arcát eltakaró kendő viselését. Franciaország korábban több fenyegetést is kapott már radikális iszlamista csoportoktól.
Este 8:30-kor kezdték kiüríteni az Eiffel-tornyot, a francia főváros nevezetességét, miután egy ismeretlen telefonáló azzal fenyegetőzött, hogy bombát robbant. A hatóságoknak csaknem 2000 embert kellett rövid idő alatt leterelniük. Ránk szóltak, hogy azonnal menjünk le. Mondtam, hogy a lányom is itt van, nélküle nem mozdulok. Mégis le kellett mennem halálra rémülve, hogy mi lehet vele, mondta egy amerikai turista. A másik fenyegetés a párizsi gyorsvasút az RER egyik legforgalmasabb állomásához, a Saint-Michel Notre-Dame-hoz érkezett. Így a Notre-Dame székesegyház környékét is rendőrök szállták meg. Robbanó szerkezetet azonban ott sem találtak. A francia fővárosban már napok óta különleges biztonsági intézkedések vannak érvényben, a 2001-es New York-i merényletek évfordulója miatt. Többek szerint azonban a bombafenyegetések oka inkább az, hogy a szenátus megszavazta azt a törvényt, amely megtiltja az arcot teljesen elfedő kendő, a két iszlám női viselet, a nikáb és a burka viselését nyilvános helyen. A muzulmánok szerint ez csak szítja az iszlám ellenes hangulatot Franciaországban. Vállalom a kockázatát, hogy megbírságolnak 150 euróra. Örömmel kifizetem, de nem veszem le a nikábot, és ha kell, Strasbourgig is elmegyek, hogy megsemmisítsék a törvényt, mondta egyikük. Az alsóház már a nyáron elfogadta a tiltást, így annak hatályba lépéséhez már csak a francia elnök aláírása szükséges.
parti kőfalnak csapódott egy katamarán a Görög-sziget Kósz kikötőjében. 25 turista sérült, meg többségében britek. A baleset akkor történt, amikor a hajó 213 utassal a fedélzetén megpróbált kikötni. Valószínűleg motorhiba miatt csapódott kétszer is a kikötő kőfalának. Ellepte a szemét a Balatonfelvidéki Nemzeti Park egy részét, 8-10 ezer köbméteres szeméthegy magasodik a tájvédelmi területen. Természetvédelmi őrök járőröznek ugyan a környéken, de állandó őrszolgálat nincs, így nehéz elkapni azokat, akik lerakják az illegális hulladékot.
Kidobott tévé, hűtőszekrény, rossz gumiabroncs, építési törmelék. Ameddig a szem ellát, szemét takarja az egykori cserszektomai bánya területét. A volt bánya már védett terület, a Balatonfelvidéki Nemzeti Park része.
Ezen a területen több mint 20 évig bányáztak okkert, 40 éve abba hagyták a kitermelést, a tájrendezés azonban nem történt meg. Azóta teherautó számra hordják ide a hulladékot, ez az 50 méteres tölcsér több mint félig van szeméttel.
Több mint egy éve vették észre a szeméthegyeket.
Megpróbáltuk az idevezető utakat vassorompókkal eltorlaszolni, kidöntötték. Utána az idevezető utakat kavicsdepóval eltorlaszoltuk, földmunkagéppel megszüntették a torlaszokat.
A két tulajdonos önkormányzat Keszthely és Cserszektomaj szerint is rendet kéne tenni, erre azonban nincs pénzük.
Ha ezt a 11 ezer köbméterre becsült hulladék mennyiséget valahol el kell helyezni, már maga az elhelyezés költsége is 100 milliós nagyságrendű.
A környezetvédelmi hatóság szerint azonban az önkormányzatoknak kell kármentesíteniük a területet.
A terület tulajdonosa kötelezett a rekultiváció elvégzésére, Cserszektomaj, illetve Keszthely város önkormányzat.
A környezetvédelmi hatóság egy évet adott a tulajdonosoknak, hogy eltüntessék a szemetet a Balatonfelvidéki Nemzeti Parkból.
Előadás közben a színpadon összeesett és meghalt a debreceni Csokonai Színház színésze Nagy László Zsolt. A 30 éves művész egy szegedi vendégszereplésen lett rosszul hétfő este. Mentőt hívtak hozzá, de már nem tudtak rajta segíteni. Az első vizsgálatok szerint hirtelen szívleállás okozhatta a halálát.
A debreceni Csokonai Színházban készítették ezt az összeállítást Nagy László Zsolt alakításairól. A 30 éves színész 2006 óta játszott itt, először stúdiósként, majd a társulat tagjaként. Az igazgató szerint nagy tervei voltak, és egyre nagyobb feladatokat bíztak rá.
Döbbenet uralkodik még, és értetetlenség. Nyilván el kell fogadni, amit el kell fogadni, a tényt, és nyilván megy tovább a színház, de nélkül a biztos, hogy egy kicsit más lesz. Ő az egyik legszeretettebb méltó figurája volt a társulatnak.
Itt a szegedi régi zsinagógában lett rosszul a színész hétfő este, a barátaival készített Fal című alternatív előadás vendégjátéka közben. Egy órán át próbálták újraéleszteni, de nem sikerült. Az elsődleges orvosi vélemény szerint halálát szívleállás okozta. Magyarországon minden fél órában meghal valaki a szív hirtelen leállása miatt. 2004-ben Fehér Miklós a Benfica labdarúgója, 2008-ban pedig Kolonics György olimpiai és világbajnok kenus halt meg hirtelen szívhalál miatt. Mostanra egyre több helyen raknak ki olyan újraélesztő készülékeket a közintézményekbe, sportpályákra, amelyek ilyen esetben életet menthetnek. Ma Budapesten az egyik forgalmas bevásárlóközpont elé tettek ki egy defibrillátort.
Most nézzük az esti programot. 9 óra után 5 perccel kezdődik az este Nika Györggyel. Ugye ti is foglalkoztok azzal, hogy az óvodai és iskolai konyhák mostantól a helyi gazdáktól is megvehetik az ételek alapanyagait. Ezen kívül mi lesz még?
Igen, foglalkozunk vele, jó estét kívánok, és foci lesz a téma. De nem az, hogy mennyire jó vagy rossz a magyar futball, hanem az, hogy miért nem lehet véget vetni a stadionokon belüli és kívüli randalírozásnak. Itt lesz a sportbizottság elnöke és egy biztonsági szakértő. Mai kérdésünk: a törvények szigorítása elég-e a futballhuligánok ellen? Igen vagy nem válaszokat elküldhetik SMS-ben a 3555-5515-ös számra. Ez lesz az este.
Köszönjük szépen. Most pedig nézzük a híradó legfontosabb híreit, még egyszer röviden. A motoros rendőr halála miatt felmentették a Komárom-Esztergom megyei főkapitányt, távozik az őrezred két vezetője is. És felmentették a Honvéd Kórház osztályvezető főorvosát is, évelején lúgot itattak egy kismamával szülés előtt. Szilvás Gombóc helyi Szilvából egy törvénymódosításnak köszönhetően környékbeli gazdáktól is vásárolhatnak az óvodák és iskolák, és bombariadó miatt kiürítették Párizs több emblematikus pontját, a fenyegetéseknek köze lehet ahhoz, hogy betiltották a burkát. Somos Zoltán jön a sporthírekkel, majd időjárás jelentés következik híradó legközelebb 3.4.12-kor lesz Kis Gabival az M1-en. Én köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátás!
A sminkmesterek titka többé nem a műszempillákban rejlik. False Lash Effect szempilla spirál a Max Factortól. Minden eddiginél nagyobb Max Factor kefe a kétszer dúsabb szempillákért. Egy pillantásért, amiről eddig csak álmodtál. Óriási szempillák. False Lash Effect szempilla spirál a Max Factortól.
Szaballó, a prostata doktor kérje urológus szakorvos tanácsát. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
A divat szakmában dolgoztam, most süteményeket csinosítgatok. Az én tanácsom az, nem csak a sütemények édessége számít, hanem a kiszolgálásé is.
Úgy gondolom, bátorság volt tőlem, hogy annak idején Ausztráliába költöztem. Már néhány éve ott éltem, amikor megismerkedtem egy magyar sráccal. Az ő barátsága révén kaptam állást Magyarországon.
Az én tanácsom, merj belevágni az ismeretlenbe, de tedd ezt ésszel, mert döntéseid később más emberek életét is befolyásolhatják.
Egy jó tanács az élet bármely helyzetében hasznos lehet. Mi az Allianznál azon vagyunk, hogy szolgáltatásainkkal és tanácsainkkal megkönnyítsük mindennapjait.
Allianz, együtt A-tól Z-ig.